Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 26. fejezetéből olvassuk el, azaz nem is egy verset, hanem több verset olvasunk innen. Jézus szenvedés történetének egy részletét szeretném, ha közösen átgondolnánk, illetve ennek egy bizonyos vonatkozását. Máté evangéliuma 26. fejezetében a 37-től a 41-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ugye Jézus az utolsó vacsora után a tanítványaival együtt kiment a Gecsemáné kertjébe, és ott elkezdett rettegni, gyötrődni, mert a mi bűneink terhét az Atya ekkor vetette Jézusra. És nézzük meg, mit mond az írás a 37. versben. És Jézus maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, ugye Jakabot és Jánost, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve arcra borult, könyörögvén, és mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És ez így megy három alkalommal, Jézus kéri az övéit, hogy imádkozzanak, virrasszanak vele együtt, és akárhányszor oda megy hozzájuk, mindig aludva találta őket. És amikor harmadjára megy oda a tanítványaihoz, akkor a 45. versben ezt olvassuk, ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondta nékik, aludjatok immár, és nyugodjatok, imé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Ennek a szakasznak a mély és megrázó részével, ami Jézus szempontjából megrázó volt, ezzel most nem szeretnék foglalkozni részletesebben, hiszen csak egy-két mondattal elevenítsem föl, amiről sokszor szoktunk gondolkodni együtt, hogy milyen lehetett Jézusnak, amikor egyszer kér a tanítványaitól segítséget, ima támogatást, mert az ő bűneik is őre nehezednek. Jézus soha nem kért semmit a tanítványaitól, mindig ő adott, vigasztalt, bátorított, erősített. Jézus egyszer kéri, hogy legyenek mellette, virrasszanak, és imádkozzanak, és elalszanak. Így van ez három alkalommal. De nem erről szeretnék szólni most, hanem arról, hogy amikor Jézus oda megy a tanítványaihoz, és azt látja, hogy alszanak, vajon Jézusban milyen gondolatok lehettek? Vajon nem önmagával kapcsolatos gondolatok? Mert Jézustól, elnézést, hogy ezt a szót mondom, távol állt az önsajnálat. Emlékszünk arra, hogy amikor virágvasárnapkor bevonul Jézus Jeruzsálembe, és ugye éjjeneznek az emberek, ugye hozsánna, a ruháikat előtte leterítik, és mégis egyszer csak Jézus mit csinál? Megáll és elkezd sírni. Miért? Miért sír? Igen, elterült előtte a város, amely a szenvedésének a színhelye lesz nem sokára. Ott volt a lyukapu előtte, amin keresztül vezették mindig az áldozati állatot, amit megöltek. Tudta, hogy ez a kapu nem sokára neki fog megnyílni, de mégsem önmagát siratta, hanem kit siratott? A várost, az embereket, akik visszautasították az ő kegyelmét, és látta előre, hogy mi lesz ennek a vége. Jézus őket siratta, nem önmagát siratta. És itt, amikor fájó szívvel néz a tanítványaira, és azt mondja, hogy így nem bírtatok egy órát vigyázni velem, akkor vajon Jézus mire gondolt, kit látott az alvó tanítványokban? Szeretnék olvasni egy-két idézetet a Krisztus szenvedései című könyvből, illetve a bizonyságtételek második kötetéből, nagyon megrázóak ezek a részletek. Jézus gyöngéden a tanítványai fölé hajlott. Szeretettel, de szánakozással tekintett rájuk. És most figyeljük, Az alvó tanítványokban az alvó gyülekezet képviselőit látta. Amikor virrasztaniuk kellene, szunnyadoznak. Tehát kiket látott Jézus az alvó tanítványaiban? Bennünket. Amikor ébereknek kellene lenni, akkor szunnyadoznak. Nézzük meg, hogy a tanítványoknak miért kellett volna átvirrasztani azt az egy virrasztani, hát ugye az egy hosszú időt jelent, Jézus csak egy órát kért, hogy virrasszanak és imádkozzanak vele. De miért kellett a tanítványoknak, miért kellett volna ez az imádsággal Jézussal együtt eltöltött egy óra? Így olvasok csak egy-egy gondolatot ebből a szakaszból. Jézus előre tudta, hogy súlyos harc és kíméletlen kísértés vár rá, mármint Jézusra. Azért vitte a tanítványait magával, hogy támogatói legyenek, hogy az események, melyeknek szemtanúi kell, hogy legyenek, és a tanítások, melyekben részesülniük kellett, kitörölhetetlenül emlékezetükbe vésődjenek. Azért volt erre szükség, hogy hitük meg ne inogjon, hanem megerősödjék az előttük álló próbára. Mit jelent ez? Jézus tudta, hogy néhány óra, és a gonoszok kezébe adatik, ahogy mondja az írás, és Jézust kihallgatják, elfogják, kihallgatják, megkínozzák, keresztre feszítik, és ez a tanítványokban mit fog okozni? Mit fog kiváltani ez a tanítványokból? Az életük legnagyobb megpróbáltatása jön Jézus szenvedése és halála tekintetében. Miért? Mert a tanítványok végig azt remélték, azt várták, hogy majd az eljövendő messiás, akit messiásnak látták és fogadták el Jézust, a földi országot fogja megalapítani. És amikor azt látták, hogy Jézus engedi magát elfogni, kihallgatják, elítélik, megfeszítik és meghal, akkor minden reményük összeomlott. Hadd mondjam, később, Jézus feltámadása után, amikor megértették mindennek a lényegét, és amikor a lélek kitöltetett rájuk, és végezték a rájuk bízott feladatot, egy tanítványtól eltekintve mindegyik hogy halt meg? Nem természetes halállal, mindegyiket kivégezték. De egyikük számára sem volt a kivégzésük, a saját szenvedésük és a haláluk nagyobb megrázkodtatás, mint Jézus halála. Tehát Jézus tudta, hogy az életük legnagyobb próbája és megrázkodtatása fog következni, és őket sajnálta. Miért? Így olvasom tovább, mert a tanítványok az alvásukkal súlyos veszteséget szenvedtek. Az üdvözítő szerette volna megerősíteni őket hitük közvetlen előttük álló súlyos próbájára. Ha szeretett megváltójukkal együtt átvirasztották volna ezt szomorú órát, ha ez alatt Istenhez könyörögtek volna, Péter nem maradt volna magára a maga semmi erejére, hogy a próba óráján megtagadja urát. Igen, ha ott imádkoznak Jézussal, megértik, hogy mi múlik, mi forog kockán, milyen esemény előtt állnak, akkor nem omlott volna össze a hitük a nagy megpróbáltatásban. És nézzük, hogy hogy vonatkozik mindez mi reánk. Így olvasom. Az alvó tanítványok az alvó gyülekezetet jelképezik, mikor elközeleg Isten büntetésének a manapja. A sötétség és a komor fellegek napján akkor a legveszedelmesebb, ha alva találnak minket. Minden korszakban veszélyes volt Isten népére számára, a hívő ember számára a szunnyadás, az alvás, a lelki kábultság. Minden időszakban veszedelmes volt. De most, Jézus eljövetele előtt, most a legveszedelmesebb, hogyha mi alvásba merülünk. Még egy idézetet így olvasok. Isten elvárja gyülekezetétől, hogy teljesítse éjjeli vírasztását, bármi veszedelmes, akár hosszú az éj, akár rövid. Figyeljük ezt a mondatot, ki fogunk majd térni erre, csak ez bevezetésként szerettem volna felolvasni ezeket a gondolatokat. A bánat nem mentség, hogy a gyülekezet kevésbé éber legyen. A próbák ne vezessenek bennünket hanyagságra, hanem inkább megkettőzött éberségre. Krisztus a maga példájával mutatta meg a gyülekezetének erejük forrását a szükség, a szorongatás, a veszély idején. Az őrködés bizonyítsa, hogy ők valóban Isten népe. Ez a jel különbözteti meg a várakozókat a világtól, és bizonyítja, hogy ők csak zarándokok és idegenek ezen a földön. Ennyi bevezető után szeretném, hogyha föltennénk azt a kérdést, hogy miért kell nekünk most különösen ébereknek lenni? Mire kell nekünk most a jelen időben különösen odafigyelni? Egy ige szakaszt szeretnék felolvasni, egyetlen egy igét a római levélből, a 13. fejezet 11. verséből a következőt szeretném olvasni. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Mit mond? Ideje, hogy az álomból felserkenjünk. Miért? Mivel indokolja? Mert közelebb van hozzánk most az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Jézus eljövetele itt van a küszöbön. Szeretném megkérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön. Honnan tudjuk? Ugye teljesen egyértelmű, az idők jeleiből. Látjuk az eseményeket, a jeleket, tudjuk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön. De szeretném azt a kérdést föltenni, hogy mindennek a hátterén akkor nekünk mire kell igazából most odafigyelni. És nagyon szeretném, hogyha ezt a mondatomat senki félre nem értené. Nekünk nem igazából most már a jelekre kell figyelni ilyen értelemben. Persze figyelni kell rá, mert hadd mondjam, hogy a jelek, az események, amelyek bekövetkezek, ez nem cél, hanem ez egy eszköz, hogy felébresztenek bennünket. Nézzük meg, hogy mire kell nekünk figyelni. Az események, amelyeket látunk, és tudomásul kell venni, figyelni kell rájuk, de nem szabad, hogy pusztán erre koncentráljunk, és csak ez kösse le a mi figyelmünket. Nézzük meg, hogy ezek az események, amelyek körülvesznek bennünket, mi a céljuk ezeknek, és a rendeltetésük. Joel prófétához lapozzunk, és Joel könyvéből látunk néhány gondolatot, amit nagyon szeretném, hogyha az Isten a lelkünkre tudna igazából helyezni. Joel könyve ugye kettős profécia maga teljességében Jézus előtt ebben a mi időnkben valósul meg. Miről szól Joel könyve első fejezete? Rendkívüli csapásokat mond el. És fölteszi a kérdést, hogy vajon beszéljétek el, hogy látott-e valaki ilyet. A felnőttek mondják el a fiaiknak, hogy hát ilyen soha nem volt még az ő korukban, és sorolja az egyre tragikusabb és tragikusabb eseményeket, amelyekkel szembe kell nézniük. És nézzük meg, hogy mindez miért, mit mond. Miért vannak ezek az események? Az Isten miért engedi meg? Az első fejezet 15. verse, jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. És nézzük meg a második fejezet első versét, fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen, rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Tehát a jeleknek mi a célja? Hogy az ember igazából tudatába legyen annak, hogy a végső események itt vannak a küszöbön. Nem sokára bekövetkezik Jézus eljövetele. De hadd mondjam, amit az előbb említettem, nem szabad, hogy bennünket az események kössenek le teljesen, a maguk helyén kell kezelni. De hogy csak arra gondoljunk, hogy itt ez történt, az történt, szóval ez elvonja a figyelmünket a lényegtől. Ez eszköz az Isten kezében, hogy mire figyeljünk. Olvassuk el a második fejezet, Joelnél, először az első fejezetből olvassuk el a 14. verset. Hogy mire kell, hogy késztessenek bennünket ezek a jelek. Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, Gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Tehát mire kell, hogy vezessen bennünket? Egy mély Istenhez forduláshoz. És ezek után olvassuk el a második fejezetből a 12. és 13. verset. Nézzük meg, mit mond az ige. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Mindjárt erről a versről néhány szót fogunk szólni. Ugye egyértelmű, hogy igazi Istenhez való megtérésre szólítja fel az embert, de nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már, hogy miért kezdődik ez az ige szakasz így, hogy de még most is így szól az Úr. Miért? Miért kezdődik így? Azt az egy kérdést szeretném feltenni mindannyiunk számára, lelkünkben, szívünkben, hogy az Isten ébrezgetette már bennünket, hogy ébredjünk fel, mert Jézus eljövetele közel van. Érintette meg már a szívünket a lélek ezekkel az érzésekkel, gondolatokkal. És szeretném megkérdezni, hogy amikor az Isten megérinti a szívünket ezzel a gondolattal, és megszólít bennünket, nagyon sokszor igennel válaszolunk, felbuzdulunk, de szeretném kérdezni, mi történik 1-2-3 nap múlva, vagy 1-2 hét múlva? Nem az történik, hogy visszasüppedünk a régi kerékvágásba? Nincs meg az a buzgó, állandó, folyamatos éberség, hanem egy ideig éberek vagyunk, utána újra elszunnyadunk. És nézzük meg, ezért mondja ezt nekünk az ige, ezért mondja Joel prófétán keresztül ugye az isteni lélek, hogy de még most is így szól az Úr, még most is. Rengetegszer visszautasítottátok az igazi felrázásra való felhívásnak az elfogadását, de az Isten még mindig szánakozó, és könyörülő, és irgalmas, és újból kérlel bennünket, hogy ember ébredj, mert nincs sok idő hátra. Mit mond? Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Egy szívbéli Istenhez fordulásra kér bennünket. És miért? Mit mond? Mert könyörülő és irgalmas ő. Nem fog elvetni bennünket, ha ezerszer visszautasítottuk idáig. De ha újra hozzáfordulunk, azt mondja, könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. De menjünk tovább, és szeretném azt a kérdést felvetni, hogy nekünk most a jelenben mire kell készülnünk? Mire kell készülnünk? Milyen eseményre kell készülnünk? Ugye automatikusan adódik a válasz, hogy Jézus eljövetelére kell készülnünk, igaz? De ez még egy kicsikét távolabbi esemény. Most a távolabbit ne úgy képzeljük, hogy évszázadok, hanem lesz olyan esemény, ami egészen közvetlenül előttünk van, ami megelőzi Jézus eljövetelét. Mit mond a Biblia, mit mond Jézus, hogy mikor fog eljönni ő? Mikor fog megvalósulni az ő visszajövetele? Mikor? Amikor háborúk lesznek, éhségek, járványok, földindulások, akkor fog eljönni Jézus? Nem. Azt mondja, ez még nem itt a vég. Már a végnek a jele, de még nem a vég, hanem mit mond, mikor fog eljönni? Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát mikor? Amikor az evangélium hatalmas erővel, a késői eső kiáradásakor hatalmas erővel fel fog hangzani, és minden helyre el fog jutni a világon, akkor fog eljönni a vég. Jézus ezt mondja. De akkor még egy lépéssel menjünk vissza. Mi szükséges ahhoz, hogy elnyerjük a késői eső áldását? Mi szükséges ehhez? Ehhez a korai esőben való részesülésünk szükséges, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, a jellemhibáinktól, mindattól, ami az Isten előtt elfogadhatatlan. A lélek nagy arányú munkálkodása szükséges az emberi szíven, hogy el tudjuk nyerni a késői eső áldását. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor a tanítványok várták az ígéret beteljesedését, amit Jézus mondott nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, amíg be nem teljesül az atyának az ígérete, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek tanúim, és elmondja ezeket a gondolatokat. Hadd kérdezzem meg, hogy a tanítványok erre az eseményre hogy készültek? Mit tettek? Azt olvassuk apostolok cselekedete első fejezetében, az apostolok cselekedete első fejezet 14. versében a következőt olvassuk. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Leírja az asszonyokkal, Máriával, leírja, hogy kikkel együtt néhányan ott voltak. Mit csináltak? Mindnyájan egy szívvel és lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. És a második fejezet első versében mit olvasunk? És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Eljutottak az imádságban és könyörgésben addig, hogy megvalósult közöttük az egy akarat. Egy akarattal voltak. Miért volt ez különlegesen jelentőségteljes? Miért? Miért volt ez különösen jelentőségteljes? A tanítványok milyen állapotban voltak, amikor még Jézus közöttük volt? Milyen állapotban voltak? Egy szív, egy lélek volt, egy akarat volt közöttük? A versengés, a ki a nagyobb? Problémák voltak az emberi, a testvéri kapcsolataikban. És mi okozta a problémát? A jellemhibáikból adódó gyengeségek. És mit csináltak? Küzdöttek az Istennel. És az Isten megszabadította őket a jellemhibáikból. Mi volt az ő részük? Az odaszánás, a könyörgés. Egy szívvel, lélekkel könyörögtek az Istenhez. És az Isten meghallgatta őket, és kitöltetett rájuk a lélek. És hatalmas erővel tudták az evangéliumot hirdetni. Tehát mi a mi feladatunk most a jelenlegi időben? Mi a mi feladatunk? Készülni a késői eső fogadására azáltal, hogy olajat gyűjtünk, tartalék olajat gyűjtünk, ami az öt okos szűznek megvolt. Az öt balgának nem volt, a lélek valamilyen szintű jelenléte ott volt az életükben, de nem volt a lélekkel, nem voltak a lélekkel teljesek. Nem tudta a lélek bennük elvégezni azt a munkát, amely felkészítette volna őket az örök életre. Igen, a mi feladatunk most készülni a korai eső, illetve kérni a korai eső áldását, imádkozni ezért, hogy felkészítsen bennünket a nagy evangélium hirdetésre, hogy utána, amikor ez elvégzi egész rövid idő alatt a munkáját, hogy utána készen tudjuk várni Jézus visszajövetelét. Szeretném elmondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezek az események hihetetlenül gyorsan fognak majd leperegni. Itt nem arról van szó, hogy jön egy esemény, és akkor utána majd én nem tudom mennyi időt kell még várni, jön a következő. A végső események nagyon gyorsak lesznek. Azt mondja, hogy ott éri a szántó az aratót. Tehát felgyorsulnak ezek a folyamatok. És nekünk mikor lehet erre az eseményre felkészülni? Most, ebben az időben. A tanítványok mit csináltak? Elaludtak, amikor a felkészülésnek a lehetősége ott volt az életükben, és kudarcot vallottak a próbán. De micsoda kegyelem, hogy utána nekik még volt lehetőségük arra, hogy utána szívükből megtérjenek, és utána győztesen kerültek ki ugye, ebből a hatalmas küzdelemből, ugye a végén az életet, el tudták végezni a rájuk bízott szolgálatot. De hadd kérdezzem, ha mi most alszunk, akkor mi lesz velünk? Nem lesz egy újabb próbaidő, nem lesz egy újabb lehetőség. Nekünk most kell felébredni. És az Isten szinte rázni akar bennünket, hogy ember ébredj. mert itt van a felkészülésnek az ideje, és nehogy aludjál, nehogy szunnyadjál, mert szörnyű és nagyon-nagyon fájó következménye van ennek. Olyan érdekes, mit olvastunk az alapigében? Amikor Jézus első alkalommal oda megy a tanítványaihoz, és látja, hogy alszanak, akkor mit mond nekik? Vigyázzatok és imádkozzatok, és mit mond miért? Hogy kísértésben esetek, mit mond? Mert jól lehet, a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát mit mond? Mi fel tudunk buzgulni, igen, felbuzdulunk. De vigyázz, mert jön a kísértő, aki vissza akar téged lökni a szunnyadás állapotába. És mikor lehet virrasztani? Mikor nem fogunk mi elaludni? Ha imádkozunk, imádkozással és könyörgéssel, csak akkor tudunk éberek maradni. Olyan érdekes, és úgy elgondolkodtam azon, hogy mikor könnyű vagy könnyebb ébren maradni, nappal vagy éjszaka? Ugye a kérdés evidens, vagy a válasz is teljesen egyértelmű. És nekünk éjjel kell virrasztani. Mit jelent, hogy éjjel kell virrasztani? A Biblia azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Az erkölcsi sötétség olyan lesz, hogy az éjfélhez hasonlít. Jézus ugye éjfélkor fog eljönni, ilyen értelemben. De ugyanakkor miért nehezebb éjjel virrasztani? Mert ugye minden körülmény, ugye az embert ugye így szoktuk meg, alszunk, éjszaka, sötét van, stb. És ezzel Jézus kvázi figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzatok, mert rengeteg visszahúzó körülmény lesz, ami álmosságot akar idézni, előidézni bennetek. Hogy ne tudjatok virrasztani igazából. Az emberek az pillái, a szempillái szinte lelecsukódnak, és ezért mondja, hogy ember vigyázz. Óriási a veszély, de imádkozással győzőkké tudunk válni. Imádkozással, szüntelen éberség és imádkozás által. De nézzük meg, és szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy Sátánnak milyen kísértései vannak, milyen támadásokkal akar bennünket a szunnyadó állapotban tartani. Milyen dolgokat hoz az ember életében? Első, amit szeretnék megemlíteni, talán olvasunk egy igét, elég sok mindennel próbál bennünket ebben az állapotban tartani, csak néhányat fogok megemlíteni, és hadd mondjam, hogy ahány ember bizonyos értelemben annyi féle a sátáni kísértés, csak mindent megtesz, csak hogy éberek ne maradjunk. Azt mondja Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. verse, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Én most a dobzódásról és a részegségről, mint veszélyről most nem szólnék. Nem gondolom, hogy bennünket a dobzódás, részegség veszélye fenyegetne. Vigyázzunk azért, mert soha nem lehet tudni Sátán, mikor, kit, mivel kísért meg. De én a második részével szeretnék foglalkozni inkább, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek az élet gondjainak miatta. Én azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk ebben az életben, hogy az élet gondjai egyre sűrűsödnek. Egyre növekednek a terhek, egyre növekednek azok a problémák, amik megoldhatatlannak látszanak az ember életében. Egyre sötétebbek és borúsabbak a kilátások, a félelem a jövőtől, stb. Mindez mire készteti az embert? Szinte szunnyadásra és alvásra. Nem tudom, hogy ti éltetek-e már ilyet, hogy amikor az ember egy nagy lelki tusában, vagy dilemmában van, vagy valami csüggesztő állapotban van, szinte olyan álmosság van az emberen. Inkább aludni akarna, hogy ne is kelljen bizonyos dolgokkal szembesülni, tehát úgy lefelé húzza az embert. Még egyszer szeretném mondani, amit már mondtam, és még egyszer-kétszer el fogom mondani. Ez ellen, az élethelyzet ellen nincs más orvosság, mint az imádság, a kitartó imádság. És imádságban az Isten mit tesz velünk? A gondok, a problémákról hova fogja a tekintetünket emelni? Fölfelé ő hozzá. Vigaszt, bátorítást nyújt, és nem fogunk elaludni. Nem tudom, ismeritek-e azt a mondatot, én annyira szeretem, és ez egyetlen egy mondat, ez az idézet így hangzik, minden gond, próba, megpróbáltatás, bármi, minden ilyen, imára való felhívás legyen. Ne a csüggedésre, ne az alvásra, ne a szemünk behunyására, hogy jaj, inkább csak ne kelljen szembesülni vele, imára való felhívás legyen. Mit mond Jézus? Vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mi a másik dolog, amivel sokszor Sátán el akar bennünket az igazi készülésről és a legfontosabbról el akar bennünket terelni? Ezek a szomorúságok, a fájdalmak az ember életében. Ki ne élne meg csalódást, fájdalmat? Akár családi életben, akár rokonság, távolabbi rokonság, akár munkahely, akár a gyülekezeten belül, akár a közösségen belül, rengeteg fájdalom éri az embert. Rengeteg olyan helyzet van, ami szomorúsággal tölti el az embert. Rengeteg ilyen helyzet. Mindenféle, nem is akarom részletezni, rengeteg szomorúságra okot adó körülmény van. Mit olvastunk az előbb abban az idézetben? A bánat nem mentség az alvásra. A bánat nem mentség az alvásra. Szeretnék egy történetre utalni a Bibliában, amikor Jézus Krisztus meghal, de ugye harmadnapra, vasárnap reggel feltámad, mennek ugye az asszonyok a sírhoz, ott van Mária Magdaléna is a sírnál, és Mária Magdaléna nem tud megvigasztalódni az üres sír láttán, hanem ott sír és zokog. És Jézus ott áll mellette, de ő azt hiszi, hogy a kertész, beszél a kertésszel, hogy ugyehogy mondd meg, hogy hol van, ott van egy párbeszéd a kertész és Mária Magdaléna között. És nem ismeri meg, hogy az a Jézus. És miért nem ismeri meg? Azt mondja, hogy azt olvassuk, hogy a Világ reménye című könyvben annyira megrázó, hogy a szemei annyira tele voltak könnyel, hogy nem ismerte meg Jézust. És azt mondja, hogy hányan tesznek ma is így, mint Mária. Sírnak, bánattal vannak tele, és nem veszik észre, hogy a megváltó ott áll mellettük. És a legnagyobb vígasznak mi kellett volna, hogy legyen Máriának? Mi volt utána már, miután meg felismerte Jézust, mi volt Máriának a legnagyobb vígasza? Hogy Jézus él. Hogy az üdvözítő feltámadt. Szeretném megkérdezni, hogy ennél nagyobb öröm és bátorítás mindannyiunk életében kell, nem kell, hogy élő és feltámadt üdvözítőnk van, aki hazavár bennünket, és nem hagy magunkra az éjszakai őrködés legnehezebb pillanataiban sem, hanem ha mi őt keressük, ő ébren tart bennünket, éberséget ad, és fogunk tudni vele együtt vigyázni, hogy Sátán tőrei és csalásai ne ringassanak bennünket álomba. De nézzünk meg még egy-két dolgot, hogy mi az, ami óriási veszély, amivel Sátán altatni akar bennünket. Egyetlen egy szót mondok, egy három betűs szó, és azt hiszem, hogy ez alatt mindenki nagyon sok mindent a saját életére vonatkozóan végig tud gondolni, és ez a szó az idő. Idő. Hogy vagyunk az idővel? Én azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy Sátán ezen a ponton is különlegesen támad bennünket. Rengeteg feladat, rengeteg munka, rengeteg tanulnivaló, kinek milyen az élethelyzete. Azon kívül Sátán megpróbálja az időnket lekötni mindenféle dologgal. És én nem azt mondom, hogy mondjuk egy hívő ember, legalábbis feltételezem, hogy az idejét nem teljesen haszontalanul fecsérli el, de ha más nem mondok, mint az, hogy internet, vagy egyáltalán Na, csak ezt az egy szót mondom, akármilyen vonatkozásban. Mennyi időt el tud rabolni, amikor az ember, én nem azt mondom, hogy én nem tudom, milyen oldalakat néz, ami eleve szörnyű, hanem még ez is érdekes, az is érdekes, amaz is érdekes. Igen, már este van, olvasni szerettem volna, de még azt is elolvasom, majd holnap reggel korán kelek, és akkor majd olvasok igét, meg imádkozni fogok. Másnap reggel olyan fáradt vagyok, hogy esetleg később kelünk, majd este fogunk. Nem tudom, ismerjük? Az idő, az idő, az idő. Sátán mindenféle dologgal, ezer dologgal le akarja kötni a figyelmünket, hogy a legfontosabbról elterelje. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A majd holnap gondolata. Amikor felbuzdulunk igazi odaszentelődésre, és akkor belátjuk, hogy igen, és érezzük a lélek késztetését a szívünkben, és mit mondunk majd holnap? Igen, holnaptól kezdve ez lesz, vagy az lesz. Miért veszedelmes ez a gondolat? Miért veszedelmes? Mert ha mi azonnal nem cselekszünk, azonnal nem fordulunk teljes szívünkből az Istenhez, ez a késztetés 1-2-3 nap alatt halványulni fog. És amikor a legerősebb a késztetés, akkor nem engedelmeskedünk, akkor mit fogunk tenni akkor, amikor ez a késztetés halványul? Igen, a holnap, a halogatás az ember életében az egyik legveszedelmesebb sátáni csapda. Ezért mondja a Szentírás, ezért mondja az ige nekünk azt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket ma, ne holnap, vagy holnap után, hanem ma. Emlékszünk Józsuéra, mit mondott, amikor választás elé állította a népet? Azt mondja, választhatok azért magatoknak, mit mond? Még ma, hogy kit kövessetek. Ha az Úr, az Isten, kövessétek őt, ha a Baál, kövessétek azt. Nem azt mondja, hogy majd holnap, vagy holnap után, vagy azután döntsétek el. Az Isten lelke hatalmas erejű felhívásra késztette Józsuét. Most döntsétek el, ez vagy az. Ábrahám, amikor az Úr beszél vele, és adja neki a körülmetélkedésnek a parancsát, hogy tegye ezt meg a családjában, a szolgái között, népes családja volt Ábrahámnak. Mit tesz Ábrahám? Jó Uram, majd végig gondolom, hogy ezt majd hogy lehet kivitelezni, meg stb. Hát ha ezt tette volna, akkor meg se valósította volna. Azna, akkor, mikor az Úrral befejezte a beszédet, azonnal végrehajtotta. Tehát a halogatás az egyik legveszedelmesebb dolog a mi életünkben. És éppen ezért ne feledjük el Jézusnak a felhívását, a figyelmeztetését. Vigyázzatok, vigyázzatok, mert a mi ellenségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy visszatartson bennünket most, ebben az időben, amikor a lehetőségünk van a felkészüléstől. Vigyázzatok, de vigyázni csak imádsággal lehet. És én szívem mélyéből kívánom, hogy olyan ima életünk legyen, hogy felbuzduljunk a szüntelen való imádságra, és amikor az ő késztetéseit érezzük és halljuk, ne utasítsuk vissza, hanem azonnal az ő kegyelme által tegyük, amerre késztet bennünket. És akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő az ő maga részét, az ő ígéreteit valóra fogja váltani. És ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani, hogy te még most is kérlelsz bennünket. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a sok-sok figyelmen kívül hagyott figyelmeztetés és kérlelés ellenére is te szeretettel hajolsz le hozzánk, és te türelemmel munkálkodsz a mi életünkben, hogy felébredjünk, igazából felébredjünk, és éberek tudjunk lenni, és tudjunk készülni azokra az eseményekre, amelyek előttünk állnak. Jézusunk, köszönjük, hogy a te eljöveteled nem sokára bekövetkezik, És köszönjük neked, Urunk, hogy neked üzeneted van a mi és az egész világ számára. És köszönjük, Istenünk, hogy bennünket eszközül akarsz felhasználni, hogy mi tudjuk ezt az öröm üzenetet továbbadni embereknek, és felhívni emberek figyelmét valóban mindarra, ami bekövetkezik, hogy emberek készülni tudjanak a te eljöveteledre, Jézusunk. Urunk, készíts el bennünket is. Urunk, ne engedd, hogy a mi bűneinkben maradjunk. Ne engedd, Istenünk, hogy a kegyelmi idő elhaladjon mellettünk. Ne engedd, hogy sátánnak a csapdái visszatartsanak bennünket, és fogjul ejtsenek. Urunk, adjad, hogy kitartóan buzgón tudjunk imádkozni, és adjad, Urunk, hogy a veled való kapcsolatunk olyan lehessen, hogy valóban te tudjál bennünket vezetni a te szemeiddel, tanácsolni a te lelked által. És köszönjük az ígéretet, hogy a tieid meghallják a te szódat, idegent nem követnek. És köszönjük, Urunk, hogy a tieidet a te kezedben tartod, és a te kezedből senki ki nem ragadhatja őket. Urunk, mi a tieid szeretnénk lenni, azok is szeretnénk maradni. Könyörüljél rajtunk, és tégy értünk sokkal többet, mint kérni tudnánk. Jézus Krisztus által. Amen.